A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 13. kongresszusát tartotta az Országház felsőházi termében 2022 őszén, melynek címe Keresztény felelősségünk a teremtett világban volt. A következő percekben Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Teremtésvédelem, mit kell tennünk, miért kell megtennünk című előadását hallhatják, mely a rendezvényen hangzott el.
Tisztelt kongresszus! Tisztelt hölgyeim és uraim, hát nem irigylem saját magunkat, nem szakadozik a háló. Annyi mindent kaptunk már eddig is, hogyha nem szakadozik a háló, akkor az isteni csoda, mint ugye a Genezáreti tavon, hogy mégsem szakadozott a háló. Szerintem már az első dalról is egy délelőttöt elbeszélgethettünk volna. És mindegyik eddigi előadásról utána, ebben a körben egy délelőttet értelmesen, tartalmasan elbeszélgethettünk volna. Hát ha nem szakadozik a háló, akkor teszünk még bele, és hát előre elnézést kérek érte, hogy töltögetjük még, aztán majd csak szétszortírozzuk a halakat. Mi a világ? Erről hallottunk. Mi az ember, mi kik vagyunk, és miért, ugye, erről is hallottunk. És most hát valamiképpen lépnénk tovább, és foglalkoznánk azzal, itt keresem ezeket a nyilakat, hogy akkor megint menjünk vissza a teremtésvédelem kifejezéshez egy pillanatra, mert itt mindenfélének a védelméről hallottunk, már megjelentek fontos szakkifejezések. Azért mindutalan talán önök is találkoznak ezzel az érdekes kérdéssel, hogy ahogy a fogalom terjed, hogy teremtésvédelem, hát rákérdeznek. Legutoljára a Magyar Biológiai Társaság konferenciáján Pécset volt egy nagyon érdekes és nagyon szép termékeny esti beszélgetésünk erről, hogy de miért teremtésvédelem? Mi az, amit a teremtésvédőnek meg kell tennie? Miért kell megtennie? Hogyan igazodunk el ebben a kérdésben? És hát a mit kell megtennünk kérdéshez, először óhatatlanul engedjék meg nekem, hogy tegyek egy rövid kitérőt a világ felé, mert azért itt ülünk ebben a gyönyörű teremben, meg itt vagyunk a Duna partján, meg itt vagyunk ebben a városban, és hát nem látjuk állandóan magunk előtt a világot abban a madár távlatban, vagy nem látjuk ezt az űrhajót a maga egészében, amelynek az élet funkcióira rá vagyunk utalva, és amelyiknek az állapotáért ugye felelősek vagyunk. A feleségem nagyon nem szereti ezt az ábrát, de a tudósok azok már csak ilyen szárazak. Hogy azt mondja, van itt egy bolygó, ami ez a nagy zöld pacni, és ez a bolygó, ez egy űrhajó. Ez nem kap anyagot sehonnan máshonnan. Az az emberiség, aki a kék pacni, az azzal gazdálkodik, amit talál maga körül. És az emberiség, ez egy ilyen kiszorítósdit játszik a többiekkel, a nem emberekkel. Be kell látnunk, hogy ahol mi vagyunk, ott ők nincsenek, vagy nem annyira vannak. Az, amit mi természetnek hívunk, és magunkhoz képest környezetnek hívunk, az egy véges valami, és valahogy mi emberek és a többi élő meg kell, hogy osztozzék ezen a téren, ezen a véges téren. Mi azonban sokszor a természetben, ami ugye hordoz minket, mi vagyunk a természetben, ugye ha bár fölül a gálya azért a víz az úr, mi vagyunk a természetben ágyasban, és nem a természet a gazdaságban, vagy a társadalomban. A természetre nyersanyagforrásként tekintünk, erőforrásként tekintünk, és aztán amikor bekebeleztük azt, amit be akarunk kebelezni, átdolgozzuk, forgatjuk, és a végén valamilyen egész más állapotban megszabadulunk tőle, és ez az anyag áram, amit előidézünk a természetből, a természet felé, valami eredetit kiveszünk, és valami egész mást visszateszünk, és a kivétellel és a visszarakással jószerével egyaránt károsítjuk az eredeti állapotot, ez az anyag áram bizony destabilizálni képes azt a természetet, ami minket hordoz. És ebben a destabilizációban nem egyenlő a felelősségünk. Püspök atya már mutatta ezt a pezsgős pohár ábrát, akkor abban a vonatkozásban, hogy a gazdasági életnek a javaiból, a különböző gazdasági tevékenységekből, jövedelemből, vagyonból, az emberiségnek a jövedelmi decilisei, tizedei fönt, ugye a leggazdagabb ember, úgy képzeljük el, és lent áll a legszegényebb, milyen arányban részesülnek. Ugyanez az eloszlás látszik abban is, hogy ki mekkora pofont ad a természetnek. Tehát azok, akik a legnagyobb jövedelmiek, a felső sáv, a felső 10%, azok itt például az éghajlatváltozásban, az éghajlatváltozás feléért felelősek, tehát az éghajlatváltozás okozó gázoknak a felét a leggazdagabb 10% bocsátja ki. És a legszegényebb 50% pedig csak alig a 10%-át. Tehát itt ugye már is visszacsatolunk az előttünk szólókhoz, hogy nem a 7 milliárd ember teszi tönkre a Földet, például a klímát nem a 7 milliárd ember teszi tönkre, hanem az 1 milliárd. Nem az alsó 7 milliárd, hanem a felső 1 milliárd. És csöndesen megjegyzem, hogy a felső 1 milliárd nem is szaporodik olyan nagyon. Megoldja ő a világ tönkretételét úgy is, hogy közben a népessége állandó marad. Nem csak a klíma destabilizálódott. A minket körülvevő természetet a tudósok 8 nagy A-rendszerre tudják így szétszeparálni, amelyek persze egymással is kapcsolatban vannak, és most nem sorolom őket föl mind, csak azt akarom megemlíteni, hogy azok a piros cakkok, amik a középső zöld területből kilógnak, azok azt jelzik, hogy ezeknek az A-rendszereknek a tekintetében az emberi beavatkozás már olyan mértékű, hogy a tudomány már nem tudja garantálni a hatás visszafordíthatóságát. Nem tudja garantálni annak az A-rendszernek a meggyógyíthatóságát. És nem tudom, érezzük-e azt a hajszálnyi különbséget abban, hogy a tudomány azt mondja, hogy vége is összeomlik, vagy azt mondja, hogy már nem tudom megígérni, hogy nem omlik össze. Ez pont a remény. Eközül a 8 nagy alrendszer közül 3 teljesen kritikus állapotban van: a klíma, a nitrogénforgalom és a biodiverzitás, az élő világ, az élő helyek és az élő lények helyzete. És messze a legrosszabb helyzetben az élővilágban. A földtörténet legnagyobb kihalási hullámaiban sem haltak ki a falok, vagy fajok olyan sebességgel, mint most. Százszoros az a fajkihalás, sebesség, amit az emberiség tud a geológiához képest. És ne gondoljuk azt, hogy azért itt csak ilyen világátlagok azok, amiken aggódnunk kell. Az országunkra gondolunk, erre a csodálatos szőnyegre, Magyarországra, Magyarország felületére. Ennek a szőnyegnek az ökológiai állapota, a természetessége. Az, hogy mi van rajta, mennyi van rajta, miből, milyen változatos élővilág van rajta, ez az ökológiai állapot, ez rossz. Ezen az ábrán itt fönt, ami barna és ami sárga, és ami halványzöld, az rossz, az beteg. Minél barnább, annál rosszabb. A mezőgazdasági sivatagokat nem szabad összetéveszteni a természetes élővilággal. Kiszorítjuk a természetes élővilágot, és nem csak kiszorítjuk, hanem táborokba zárjuk, ha úgy tetszik, koncentrációs táborokba. Ugye ezen az ábrán a piros sávok, azok olyan vonalmenti létesítmények, ami nem tud átlépni az élet. És a maradék természetet, a maradék jó állapotban levő felületeinket is hermetikusan elzárjuk egymástól, a felfrissülésüket, a genetikai kicserélődést, azt, hogy beszéljenek egymással, nagy mértékben gátoljuk. Ismerjük azt a viccet a csigákkal, ugye, hogy hát hogy lehet a másik oldalra átkerülni, hát oda szünetni kell. Ez sajnos az élővilág jelentős részére igaz. Nincs jó állapotban az a Magyarország, amire gyönyörködve nézünk. És ezt tudnunk kell, caritas in veritate, az igazság tesz szabaddá minket a cselekvésre, az igazság tesz szabaddá minket a helyes cselekvésre. Először a valósággal kell tudnunk foglalkozni. És ezért van az, hogy Ferenc pápa, amikor magyarázza a Laudato Si-t, és itt rögtön egy szögletes zárójelet kezdek, és elnézést kérek, hogy az idő szűkében nem skálázom föl a keresztény egyházaknak a teremtésvédelemre vonatkozó tanítását, de a Református Világszövetség vagy a Luteránus Világszövetség ugyanolyan kemény, egyértelmű és csodálatos szavakkal tesz tisztába a gazdaság, a természet és az ember viszonyában mindent. Az a református processus confessionis, ami a 2000-es évforduló után zajlott, és hát püspök úr pontosan tudja, hogy a magyarországi fordulója is volt, kristálytisztán visszhangozza tulajdonképpen, azt nem visszhangozza, a igazságügyzet Laudato Si visszhangozza, mert az volt korábban. Tehát egy húron pendülünk, ezt akarom mondani, és bezárom a szöglet egy záróját, és visszatérek ugye a kaptafához és a katolikus összefoglalóhoz, ami a Laudato Si. Tehát amikor Ferenc pápa magyarázza, röviden prédikál a Laudato Si-ről, akkor így fogalmaz, hogy a világ helyzetében éppen ezek miatt, a dolgok miatt, amiket ugye mutattam, az emberi élet feltételeinek a roskadozása miatt, talán a legfontosabb feladat, amit ma fel kell vállalnunk, az a földanya védelme. És megy tovább a pápa ezzel a magyarázattal, azt mondja, hogy közös otthonunkat, idézni akarom, azért olvasom, büntetlenül fosztogatják, pusztítják és bántják, és súlyos bűn, ha gyávák vagyunk a védelmére kelni. Ugye azért mindannyian érzékeljük, hogyha egy pápa azt mondja valamire, hogy súlyos bűn, az nem egy irodalmi fordulat, bocsánat, az egy szakkifejezés. Az alatt ugye valamit értünk. Nem bocsánatos, súlyos bűn, ha gyávák vagyunk a védelmére kelni. Világos, egyértelmű és halaszthatatlan erkölcsi parancs, hogy cselekedjünk. Megengedhetetlen, reflektálok az eddig már elhangzott gazdasági jellegű megszólalásokra, megengedhetetlen, hogy bizonyos globális, de korán sem egyetemes érdekek uralmuk alá vessék az államokat és a nemzetközi szervezeteket, és folytassák a teremtett világ rombolását. És a népeknek és a mozgalmaknak, keresztény értelmiségek szövetsége, küldetése, hogy békésen, de konokul követeljék a megfelelő intézkedések sürgős foganatosítását, Isten nevében kérlek titeket, hogy védjétek meg a földanyát, mondja Ferenc pápa. Hát, ugye, ez elég egyértelmű. Az is, hogy miért, az is, hogy mit. Idáig ez rendben is van, de még mindig miért teremtésvédelem? Hát itt a környezet, itt a természet, védjünk természetet, védjünk környezetet. Miért használunk más kifejezést? Miért nem volt jó a környezetvédelem, a teremtésvédelem? Kell, hogy legyen valami differencia specifika, kell, hogy legyen valami különbség, valami többlet, vagy valami kevés. És érdekes az, hogy hol ez a különbség. A miben, vagy a hogyanban, abban, amit csinálunk, vagy ami miatt csináljuk. Hogy a tartalom-e más, vagy a motiváció, vagy ez egy klub, hogy akik teremtésvédenek, azok csak a vallásosak lehetnek. Hogy van ez? És egyáltalán, amikor teremtésvédünk, akkor a többiek látják rajtunk, hogy most nem környezetvédünk, nem is természetvédünk, hanem most teremtésvédünk. Tehát ez valamiért feltűnik, hogy ezek most teremtésvédenek. Szóval hogy van ez? Hogy viselkedik a teremtésvédő? Mit tesz? Hát nézzük meg, hogy mi az, amit meg kell tennünk. Meg kell tennünk a tudomány, a politika és esetleg az egyházi útmutatás szerint. Ugye az, hogy a tudomány és a politika mit talált ki számunkra, az azért olvasható, összegyűjthető. Pillanatilag van egy nagy kottája, egy óriási kottája az emberiségnek, az összes ENSZ tagállam megegyezett egy 15 éves fenntartatósági fordulatban, világunk átalakítása, nem véletlenül ez a programnak a címe. Az se véletlen, hogy a Katolikus Egyetem fordította le először Magyarországon, ugye magyarra. Talán sokan ismerik ezt a logósort, ezt szokott a kirakatban ennél egyszerűbb megjegyezni. Ezt a 17 célt, amelyik társadalom és természet gyógyításáról szól, a gazdaságot az emberek szolgálatába állítani, megint Ferenc pápa fordulataival, a világot átalakító, rendszerváltó, tudományosan megalapozott, politikailag elfogadott program. De mit mond erre a pápa? Mit mond erre a programenciklika? Azt mondja Ferenc pápa, szeretném, ha a Laudato Si-ben foglaltak végre lennének hajtva. Mit mond arról, hogy mit kell megtennünk? Azonosak ezek a tennivalók? Különböznek ezek a tennivalók? Mit lehet erről mondani? És röviden azt lehet mondani, hogy ez egy közös program. Ez egy közös program, és a továbbiakban szeretnék nagyon röviden, tényleg csak jelszószerűen példákat hozni ugye ezeknek a politikai intézkedés csomagoknak a tartalmáról, hogy javítsuk az emberi életminőséget. Nyilván megint csak egy délelőttöt vagy többet is el lehetne tölteni, de mégis muszáj felvillantani ezeket a politika területeket méghozzá úgy, hogy bal oldalt ott van, hogy a Laudato Si hol beszél erről, és jobb oldalt ott van, hogy a ENSZ tagállamok által, hogy is mondjam, elfogadott és kidolgozott fenntartható fejlesztési program hol beszél erről, és egy pillanatra megint szöglet egy zárójelbe, emlékezzünk csak meg arról, hogy az a Kőrösi Csaba vezette ezt a programot, ennek a programnak a kidolgozási folyamatát, aki nemrég vette át az ENSZ közgyűlés elnöki tisztét. És nagyon büszkék lehetünk rá, és büszkék lehetünk erre a programra is, mert Magyarország nélkül ez a program nem született volna meg így ebben a formában. Mit mond a világi, és mit mond az egyházi útmutatás? Hát, hogy az emberi életminőség javítása, fenntartható, sokszínű, változatos mezőgazdaság, kis emberek földhöz termelő eszközökhöz, piacokhoz juttatása, génmegőrzés, az ökológia kulturális gyökereinek ápolása, jog az egészséges vízhez és szanitációhoz, a környezetszennyezés megszüntetése, a helyi kisléptékű és sokszínű gazdaság támogatása, a jó kis kereszténydemokrata program, nem? A munka szerepe, rangja, teljes foglalkoztatottság eszméjének védelme, fosszilis energiahordozók megújulókra cserélése, az üvegházgáz kibocsátás visszafogása, éghajlatváltozás megállítása, tessék figyelni a baloldalt is, a Laudato Si hivatkozásokat, az állandó párbeszéd az őszinte és becsületes tudással, tudományra hagyatkozás, tudomány alapú politika, folyamatos kutatás révén újra meg újra szembesülni a valósággal, élhető települések, gondosan tervezett fenntartható városok, közterületek ápolása, zöldítése, elérhetőségük, lakhatás biztosítása, közösségi közlekedés, kulturális örökség védelme, pazarlás kultúrájának leváltása, ugye ismerős kifejezés a pazarlás kultúrája, a fogyasztás mérséklése, a nem megújulók használatának korlátozása, cirkuláris, tehát körkörös termelési modell, körkörös gazdaság bevezetése, az óceánok savasodásának megállítása, megint csak a széndioxidon keresztül lehetséges, ökológiai folyosók védelme és létesítése, talán most már értjük, a piros rácsozat láttán, természetes erdők megújítása és védelme, tengeri eutrofizáció megszüntetése, a pusztító halászati módszerek és a túrhalászat beszüntetése, szárazföldi és tengeri biodiverzitás megőrzése, ökoszisztéma szolgáltatása, védelme, nemzetek közötti és a társadalmon belüli egyenlőtlenségek és kirekesztés megszüntetése, a nemzedékek közötti igazságosság érvényesítése, a társadalom szerkezetének gyógyítása, jobb kormányzati képességek, jobb kormányzati gyakorlat megteremtése, átláthatóság, társadalmi részvétel, közjót szolgáló közgazdasági paradigma, Laura nővér megint csak egy délelőtt, de inkább többet tudna erről beszélni, a békés együttműködés képessége a társadalomban, az egyén és a közösség biztonsága, a környezetkárosító állami támogatások kivezetése a rendszerből, bizony van ilyen, sok van, nagyvállalatok elszámoltatása, működésének szoros ellenőrzése. És akkor most már értjük, hogy miért mondja a Laudato Si enciklika, hogy ez egy merész kulturális forradalmat jelent. Hogy végső és átfogó célként mindenütt megszűnjék a szegénység, és mindenütt megszűnjék a nyomor. Tehát láthatjuk, hogy itt a mit vagy a miért kérdésénél, ugye a mit oldalán nem igazán keresgélhetünk. Ugye a tartalom az nem más. A teremtés védő teendő listája, jó hosszú teendő listája, az nem más, mint a világi környezetvédő vagy a természetvédőnek a teendő listája. És ez azt is jelenti, és itt hárítsuk el rögtön ezt a kísértést, és hadd mondjam azt, hogy az ember bizony találkozik ezzel, hogy a teremtés védelemre való hivatkozás az bizony nem fog fölmenteni a már felvállalt tényleges kötelezettségeinknek a megvalósítása, a helytállás alól. A teremtés védelem az nem egy kibúvó a világi vállalásaink alól, az nem egy olyan dolog, amire azt mondhatjuk, hogy mi más csinálunk, mi teremtést védünk, mi nem csökkentjük mondjuk a széndioxid kibocsátásunkat. Ugye? Tehát nem erről van szó. Nem ott kereshetjük a különbséget, a differencia specifikát, hogy mit tegyünk. Na de akkor hol? Tehát akkor van értelme teremtésvédelemről beszélni? Hát azért van. Ugye hogy kezdődik a hiszek egy? Ugye hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. A hitünk azzal kezdődik, hogy hiszünk a teremtettségünkben. minden láthatónak és láthatatlannak a teremtettségében. Első sorban és végső soron is hiszünk a teremtőben. A legfontosabb dolog, amit a világról tudunk, az éppen az, hogy teremtés. Hogy teremtett dolgok összessége, mindensége. És innen érthető meg az a szokatlan kifejezés, hogy teremtésvédelem. Ugye teremtésvédelemről akkor beszélhetünk, hogyha nem egyszerűen azért óvjuk és gyógyítjuk a természetet, mert ezzel magunkat védjük. Nem magunkra koncentrálunk, nem egy védekező magatartás. A józan paraszt észre is így kell tenni, az okosság erény, de a teremtésvédelem nem egyszerűen okosság. És még csak nem is azért gyógyítjuk a természetet, mert tudjuk, hogy amit mi itt teszünk, az áttételesen távoli embereknek, térben és időben távoli embereknek keseríti meg az életét, veheti el az életét. Nem egyszerűen szolidaritásról beszélünk, nem egyszerűen igazságosságról beszélünk. A teremtésvédelem több okosságnál és több igazságosságnál. És itt megint kölcsönvehetjük azt a gondolkodásmódot, ami gyönyörűen leírja, hogy miben nézzük másképp a világot. Belülről nézi a hívő ember a világot, felismeri azokat a kötelékeket, amelyekkel az Atya egybe kapcsolt minket az összes élő lénnyel. És a magasabb rendűségét nem személyes dicsőség vagy felelőtlen uralom indokaként értelmezi, hanem eltérő képességként, amely hitéből fakadó, súlyos felelősséggel terheli. Krisztológiai dimenziója van a teremtés védelem miértjének, ahogy erre már Püspök atya is rámutatott. Krisztus felvette magába ezt az anyagi világot, és most pedig feltámadottként minden létező mélyén ott lakozik, körül ölelve azt gyengét szeretetével és átható világosságával. És arra hív azt szent, hogyha minden keresztényt, hogy tegye lehetővé, hogy a kapott kegyelem ereje és világossága kiterjedjen a többi teremtménnyel és az őt körülvevő világgal való kapcsolatára is, és az egész teremtés iránti mély testvéri szeretetre vezesse. És ez az egész teremtés iránti mély testvéri szeretet, nos, ebben van a kulcs. Ez a teremtésvédelem. A teremtésvédelem szeretet. Teremtésvédelemről akkor beszélünk, ha a természetet olyan ajándéknak látjuk, amelyet egy nagyon szeretett személytől kapunk. És emiatt óvjuk, védjük, gyönyörködünk benne, mindannyiunknak vannak ilyen ajándékai. Kicsinyektől és nagyoktól kaptuk. Nagyon szeretett személyektől. Ezeket az ajándékokat óvjuk, védjük és gyönyörködünk benne. Szeretettel bánunk az ajándékkal, mert az ajándékozót, a szeretett ajándékozót látjuk mögötte és benne. A teremtésvédelem célja tehát a teremtő és a teremtményei iránti szeretetünk gyakorlása. A teremtésvédő ember akkor sem pusztít, akkor sem kínoz, akkor sem szennyez, ha ezzel egyébként nem idézne elő fenntarthatatlan helyzetet. Nem azért nem árt, mert az fenntarthatatlan. A teremtésvédő ember akkor sem rombol, akkor sem írt, akkor sem tékozol, ha ezzel nem károsít senki mást. Azért nem, mert az élő teremtmények írtása, pusztítása és kínzása az a szeretet ellen való. És azért nem, mert a talajnak, a víznek, a levegő, a földi táj, a kozmosznak a szennyezése, a kimerítése, a megterhelése az a szeretet ellen való. De mégis igazából még innen is el kell lépnünk, mert a teremtésvédelem nem elsősorban arról szól, hogy mit nem teszünk a világgal vagy a világban, mert ugye a szeretet az nem merül ki abban, hogy nem ártunk. Azért az elég gyenge szeretet, ha belegondolunk. A szeretet az gyönyörködik. Az gyógyít, éltet, gondoz. A szeretet nem lankad el, sem kedvét nem veszti a rábízottak szolgálatában. A szeretet türelmes, türelmesen elviseli a többi teremtményt is, amelyek ugyanúgy Isten akaratából élnek, mint mi magunk. A szeretet jóságos, a növényekhez, állatokhoz, emberekhez, tájakhoz, vizekhez, minden létezőhöz. A szeretet nem féltékeny a többi teremtményre, nem sajnálja tőlük az életteret, az élet lehetőségét, a lét lehetőségét. A szeretet nem csak a maga javát keresi, nem törekszik kizárólagosságra. A szeretet nem többet akar, hanem jobbat, tökéletesebbet. És vegyük észre, hogy ez a fejlődés lényege, ebben áll a fejlődés. A szeretet óvja és el akarja tanulni és gyakorolni akarja a természet harmóniáját, a természet egyensúlyát, a természet megbízhatóságát. És ez a stabilitás, a fenntarthatóság lényege. És vegyük észre, hogy a fenntartható fejlődés nem célja a teremtésvédelemnek, hanem következménye. A legfontosabb feladat, amit ma fel kell vállalnunk, a földanya védelme. Isten nevében kérlek titeket, hogy védjétek meg a földanyát, súlyos bűn, ha gyávák vagyunk a védelmére kelni. Ne féljetek!
Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Teremtésvédelem, mit kell tennünk, miért kell megtennünk című előadását hallották, ami a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 13. kongresszusán hangzott el. Nagy István agrárminiszter előadását, ami szintén a kongresszus része volt, holnap reggel 8 óra 30 perctől hallhatják.
Hírek.
Első szombati rózsafüzér Erdő Péter bíboros atya vezetésével.